Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Abban az időben, amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult és így szólt. Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de az építkezést befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi. Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet. Vajon a maga 10 000 katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki 20 000-rel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá még akkor, amikor messze jár, és békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, megdöbbenve szokatlan és sőt visszatetsző szavakat hallottunk most éppen Jézusnak a szájából. Ugye, aki úgy él a köztudatban, hogy ő a szeretet, ő a jóság, ő a türelem, ő az irgalmaságnak a megtestesülése. És úgy tűnik a mai evangéliumban, mint hogyha önmaga ellen mondana, szóval önmaga csinálna saját magának ellen propagandát. Ugye, aki egyik alkalommal azt mondja a sokaságnak, hogy jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, és most, mintha szándékosan visszarettenteni az embereket önmagától. Tehát, hogy ahelyett, hogy hívná a sokaságot, szinte elküldi magától, úgy tűnik a mai evangéliumban. Máskor meg bíztat, hogy én örök életet adok nektek. Most pedig figyelmeztet, hogy hát gondoljátok meg jól, hogy mibe kerül számotokra ez az élet. Meg tudjátok-e adni az árát annak, hogy engem kövessetek? Tehát ahelyett, hogy fellelkesítene, úgy tűnik, mintha fékezne inkább. És akkor hogy lehet ezt összeegyeztetni? És az evangéliumi leírás szerint Jézus Krisztus akkor mondott ilyen különös szavakat, amikor éppen nagy sokaság ment vele, tehát tömeg. Amikor sokan ott tolongtak körülötte, amikor rengeteg ember csüngött a szavain, amikor a legjobban ki lehetett volna használni az alkalmat a tömeg sikerre, úgymond, és éppen akkor hűti le ő ezt a lelkesedést, és azt mondja, hogy vigyázzatok, előbb tartsatok egy komoly lelki számadást, hogy mibe kerül számotokra ez az élet, ha engem követtek, vagy amire én vezetni akarlak benneteket. Tehát minden esetre Jézus az ellenkezőjét teszi annak, mint amit a népszónokok szoktak tenni. És feltehetjük a kérdést, hogy miért teszi ezt Jézus így? Vagy talán egy másik kérdés kellene előbb feltennünk, hogy mit keresett az embereknek az a nagy tömege Jézusnál? És ha így vesszük, akkor már közelebb kerül hozzánk ez a példázat, mert ma is van sok-sok ember, aki ugyan nem nagyon zavartatja magát azzal, hogy mit szól Isten hozzá az életéhez, de azért mégis szeretne a szent dolgokkal kapcsolatban maradni, akármilyen vékony szállal is. Templomba is elmegy olykor-olykor, mert olyan hatással van az idegeire, úgymond az orgonazúgás, vagy egy gitárhang akár, vagy a papnak a prédikációja, meg az egy másfajta légkör van ottan. Tehát nem akar elszakadni az ember az Isten világától, és teljesen elmerülni egy Istentől elidegenedett világban, viszont közel sem akar kerülni. Tehát biztosítékol, hogyha minden más kötél már szakad, hát akkor még egy kis vallásosságot megőrzi a szívében az ember valahol. Aztán a másfajta emberek is vannak Jézus körül járó sokaságban, tehát olyan két úton járók, olyanok, akik nagyon szívesen hallgatják a prédikációt, hallgatják Jézusnak a tanítását, olykor még erősen a hatása alá is kerülnek, de másnap már, amikor elindulnak a munkába, semmi hatással nincsen rájuk a vasárnapi hallott dolgok, vagy a szentmisének a lényege. A templom és a világ két különböző élettér a számukra. Az ilyen embereknél. Tehát az Istenben való hit és a hétköznapi élet két különböző világa, amelyiknek semmi köze nincs egymáshoz. Tehát kint a világban a másik ember már csak egy kolléga. Vagy fogalmazzam úgy, hogy inkább konkurens. De nem az a felebarát már, akiben Jézus jön felénk. Tehát olyan emberek, akik sohasem számolnak le azzal, hogy hát hol is állok én tulajdonképpen? Kihez is tartozom én valójában? Tényleg az Istenhez, vagy talán nem is egészen? Vállalom én igazán a Jézushoz való tartozást mindenestől, vagy csak úgy félig meddig? Leszámoltam én már azzal, hogy mit jelent Jézusnak a követése? Tehát ilyen embereket lát Jézus maga körül a mai evangélium alapján, és ilyenekkel vannak tele a templomaink is. És Jézus azt is látja, hogy ezek az emberek tulajdonképpen boldogtalanok. Miért? Azért, mert megvan osztva a szívük. Akarják Istent, de csak egy kicsit. És ez a kicsi éppen elég arra, hogy nyugtalanná tegye a lelkiismeretüket, és megzavarja a lelki nyugalmukat. Tehát igen, kell az Istenből is valami, de nem olyan sok, hogy akadályozon a szívünk vágyainak a teljesítésében, és pláne nem olyan sok, hogy teljes hátra arcot kelljen végighajtani a miatt a bizonyos dolgokban. És éppen ezért billen meg a lelki egyensúly. Mert aki Isten és a világ között ide-oda leng, aki kétfelé sántikál, két úton jár, aki részben hívő, részben nem, annak egészen bizonyosan, hogy boldogtalan lesz az élete. Ha valaki csak egy kicsit akar az Istenből, egy kicsit akar az örökké valóságból, az nagyon veszedelmes dolog, mert az a kicsi csak arra jó, ahogy mondottam az előbb is, hogy nyugtalanná tegyen. Ha valaki csak ilyen félig meddig keresztény, akkor ennek kettős konszekvenciája van. Az egyik az, hogy irigykedve gondol arra a másikra, a teljesen hitetlenre, hogy hát annak mindent szabad, nem zavartatja magát lelkiismereti konfliktusokkal. Ha a szíve szerint, vágya szerint át kell gázolni az útjánban állón, vagy alkalma adódik egy illegális viszonynak a kihasználására, vagy egy kis adócsalásra is sorolhatnám így. De a félkereszténynek gátlásai vannak. Beleütközik a lelkiismeretébe, ha ilyesmit akar csinálni, és nem tudja már olyan zavartalanul élvezni a bűnnek úgymond a jó ízét. Viszont ez a másik nem is olyan szent, vagy hogy legalább az Istennel való közösség öröme és békessége kárpótolná a lelkét. Tehát nincs igazán ő sem otthon ebben a világban, sem az Istennél. És a világi élet nyugtalanná teszi, az Istennel való kapcsolata pedig a komorrá, örömtelenné teszi. Nem érzi igazán jól magát sem az egyikben, sem a másikban. Ha igazán őszintén teljesen csak az Isten útján járna, tele lenne örömmel, céltudatossággal, határozottsággal, erővel. De aki Istent nem teljes szívvel kívánja, az mindig úgy érzi, hogy Isten a számára az csak egy fék, egy akadály, gátlás. Viszont aki teljes szívvel az övé, csak azt tapasztalja meg, hogy az Istennel való kapcsolat jelenti életében a motort, az erőt, a felszabadítást, a lelkesítést. Most semmi sincs a világon, ami olyan örvendezővé és boldoggá tenni, mint éppen Jézusnak a követése. És figyeljétek meg, hogy amikor legtöbbször szentségimádást tartunk, és odaállunk imádkozni Isten elé, olyan szomorú hangvételt veszünk fel, hogy az embernek jó sírjon. Amikor Isten előtt vagy, akkor kell örvendezni. A hangodon is érződjön az, hogy igen, én most Istennek beszélgetek, és Isten akar hozzám szólni. És nem kell ott lehajtott fejjel, meg búskomoran, meg mindenféle szomorú hangot elővenni, hanem légy a magad ura, és beszélj úgy, ahogy te vagy. Imádkozz úgy, ahogy te vagy. Ami belőled jön. Ne légy szomorú, mert szomorúvá teszel még több embert. Hiába, hogy imádkozol, ha nem örömmel teszed ezt. És így most megvizsgálhatod te is a lelkiismeretedet, hogy melyik emberhez tartozol te. És így talán érthetőbbé válik az, hogy miért akarja Jézus ilyen radikális döntés elé állítani azokat, akik úgymond körülötten nyüzsögnek. És ez pont ma is ugyanígy van. Tehát olyan ez, mikor azt mondja az orvos a betegnek, hogy itt csak egy operáció segíthet. És a beteg azt mondja, hát jó, de nem biztos, hogy akarom. És az orvosnak nincs, amit tennie, elengedi, és másnap meghal a beteg. De Jézus Krisztus radikális döntés elé állít téged. De akkor is Isten megadja a szabad akaratot, hogy te döntsél. Győzz velem, akkor ezek, amiket én kérek tőled, be tudod ezt tartani? Ha igen, akkor kövess egészen. Tehát nincs olyan, hogy félig szeretlek, és félig nem szeretlek. Tehát ez a fél kereszténység, vagy álkereszténység. Tehát ha követni akarsz, és valami hasznát is akarod látni az én követésemnek, akkor le kell számolnod az életedben sok minden bizonyos dologgal, és vannak olyan dolgok, vágy, érzés, kapcsolat, szenvedély, terv, ami nem biztos, hogy megfelel Jézus elvárásának. És erről te le kell mondj. Hányszor van úgy a családi életünkben, vagy a baráti kapcsolatunkban, hogy szeretnék én valamit igazán, de nem tudom megtenni, mert a társam nem akarja. És a családi békéért le kell mondjak a saját elveimről, a saját elgondolásomról, a saját akaratomról, úgymond. És ez milyen nehéz. Igaz? És ilyenkor jönnek az, hogy ugye megmondtam, és nem ezt csináltad, és így csúcs jön a konfliktus, a nagy veszekedés. Mert az ember nem tud alázatos lenni. Nem tudja elfogadni, hogy a másiknak is lehet igaza. És lehet, hogy jobb úgy. És ugyanígy vagyunk Jézus Krisztussal. Nem tudjuk elfogadni, hogy ő mit akar az én életemmel. És háborgok, hőbörgök, és mindent elkövetek, és nem engedem, hogy ő dolgozzon az életemben. És észreveszem egy előbb-utóbb, hogy hát fú, milyen boldogtalan vagyok, valami nem jó az én életemben. Tehát olyan kétfelé sántikáló marad a kereszténységünk. És nem tudsz megbékélni, nem tudunk megbékélni sem Istennel, sem a barátunkkal, sem önmagunkkal. Tehát Jézusnak ezek a szavai nem könyörületből van, amit hallottunk a mai evangéliumban, hanem az irántunk való féltő szeretetből. Na, ezt kell megtanuljuk, hogy Isten nem büntet, Jézus nem parancsol, hanem féltő szeretettel megkér téged arra, hogy ha nem hordozod a keresztedet, és nem így követsz, nem tudsz az én tanítványom lenni. Hogy aki hozzám jön, és nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit, nővéreit, sőt, még saját magát is, na itt kezdődik a probléma, az nem lehet az én tanítványom. Na hát én hogy gyűlöljem magam? Hát ez hogy lehetséges? Igen, nagyon sok ember van így, hogy nincs megelégedve önmagával, és az jó is, mert azt jelenti, hogy ez tudatosítja magában, és utána majd elindul egy fejlődés útján, hogy igazán meg legyen elégedve önmagával, és akkor így Isten is meg lesz elégedve veled. Hát mit jelent ez? Hogy magamat? Azt jelenti, hogy ki kell te is üresítsd önmagadat. A szívedet, a lelkedet. Ott a bűnt, ami benne van, azt kell gyűlöljem. Azt az akaratosságomat, azt a hatalmas nagy egómat, azt a hatalmas nagy igazságérzetemet kell gyűlöljem önmagamban. Ezt kell én kiadjam, és csak úgy tudom követni Jézust. Tehát ezt jelenti az, amikor azt mondja Jézus, hogy gyűlölnöd kell saját magadat is. Na de itt a probléma, hogy ezt nem akarjuk elismerni, hogy bennem van ilyesmi. hogy bennem van az a hatalmas nagy ego, én nem engedik a magaméból, ahogy mondottam az elébb is, és jönnek a konfliktus helyzetek. Tehát így biztos jobban megérthető Jézusnak ez a szigorúság, amit a mai evangéliumban elmond nekünk. Igen. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, nagyon érdemes elgondolkodnunk ezeken a szavakon, amelyet Jézus mond, és még egy egyszerű példázattal, hogy érzékeltessem, hogy egy édesanya például, aki a gyermekének soha nem adott egyebet, mint azt a majom szeretetből fakadó gondoskodást, ugye, amit a természetes anyai ösztöne diktált, és ha egyszer elveszik tőle, az a gyermek nem is tud más lenni, mint hogy sírva panaszkodni, mint aki úgy beszél, hogy jobban szerette a gyermekét, mint az Istent. És ez fordítva is ugyanígy van. Hogy valaki sokkal jobban szereti, ugye, majom imádattal a szüleit, mint az Istent. Ez persze emberileg érthető, de így nem lehet Istennel békességben élni, mert körülötted tönkre teszel mindent és mindenkit. Ha nem Isten van az első helyen, nem tudsz boldog lenni. Ha a gyermeked van első helyen, a férjed, a feleséged, a szüleid van első helyen, és nem Isten, soha nem tudsz boldog lenni. Ha nem Istenhez viszed te őket, és együtt, akkor nem tudsz boldog lenni. Tehát Jézuson keresztül enged, hogy megtisztuljon a családi életed. És tapasztald meg, hogy milyen öröm és boldogság Jézussal együtt odaállni az Atya elé. És milyen nagy erő és pozitív segítség így szeretni a másikat. Tedd le, ne csak az ellenségeidet tedd le, hanem a szeretteidet is tedd le úgy Istennek a kezébe, hogy ne legyen akadály közted és Isten között. És akkor szeretheted már a férjedet, feleségedet, gyerekeidet, szüleidet úgy, ahogy te akarod. De tudod, hogy akkor már ott van Jézus. Ne csak a bűneinket tegyük le eléje, hanem a legtisztább érzéseinket is, de Jézussal. Mert még a szeretteink is megváltásra szorulnak, és a legtermészetesebb szeretett viszonyulásaink is csak Jézus Krisztus által tisztulnak meg. Tehát ezért mondja Jézus, hogy aki tornyot akar építeni, az készítsen előbb egy kis költségvetést. Aki hadat indít, az mérje fel az eshetőségeket. És aki Krisztust akarja követni, az számítsa ki, hogy mibe kerül ez neki. Persze olyasmit, mint lelki békesség, nyugodt lelkiismeret, félelmektől, gondoktól felszabadult élet, hát ilyesmit mindnyájan szívesen elfogadnánk most rögtön és életünk végéig. Nem is egyszer hallottam már, amikor egy ateista azt mondta egy kereszténynek, hogy tudod, én tulajdonképpen irigylem a hitedet. Neked van valakid a mennyben, aki gondol rád, akire rábízhatod magad. Vagy legalábbis boldog vagy, hogy ezt hiszed, hogy van valakid a mennyben. Hát ha ezt egy ateista meg tudja gondolni, akkor te, én, mi, aki Krisztus követők vagyunk, keresztények, miért nem teszünk, miért nem élünk úgy, hogy igen, tudom, hogy nekem van valaki a mennyben, akire rábízhatom magam. Másként lát a szem, és másként ver a szív, szokták mondani. De minden megváltozik ott, ahol Jézus ott van. És akkor már megint másképpen fogsz beszélni, másképpen fogsz látni, és másképpen fog verni a szíved. És szintén egy egyszerű példa, amikor te szeretsz igazán valakit, és találkozol vele, hogy ver a szíved, izgulsz, hogy na vajon, hogy lesz ez a találkozás. Vagy akár a családban a férj alig várja hazamenjen, feleség alig várja, hogy a férje hazajön, hogy találkozzanak, a legtöbb esetben, remélem így van, nem fordítva, és Mit jelent az, amikor a két szív szereti egymást? Hogy ver a szív olyankor? És képzeld el, hogy mekkora az a Jézusnak az az mély, intenzív szeretete irántad, és várja, hogy te találkozzál vele. Másként lát ő, másként látsz te. De ha megfogod a kezét és engeded, hogy dolgozzon az életedben, akkor minden, ami neked fájdalmas és ami nehéz, az ő átszögezett kezét feléd nyújtja, és ő azt soha nem ereszti el. A kérdés, hogy te nyújtod-e a kezedet, vagy egyáltalán akarod-e. Amen.